6-tól a civilradio.net-en. Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották. 1, 2, 3, 4.
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Zajlik a 10. jubilómi Cifra Fesztivál, Magyarország egyik legkedveltebb klasszikus zenei fesztiválja. 2010 óta igazi unikum a fesztiválok között a Balázs János Kossuth Díja zongoraművész által alapított rendezvénysorozat, amely számos új és friss szemléletet hozott a koncert életbe. A Cifra Fesztivál a klasszikus zeneművészet mellett bemutatja a zene élő és improvizatív irányait, feltárva ezek lehetőségeit. A mai koncerttermekben is teret enged a zene és egyéb művészet és tudományos ágak kapcsolódásainak. Például ma Fraj Tamás agykutató előadásait halljuk a Cifra Fesztivál keretében. Kezdetektől elhivatottan és sokrétűen támogatja a fiatal tehetségeket koncert lehetőséggel, díjakkal és mesterkurzusokkal. A jubileumi 10. fesztiválon Csajkovszki művészete került a középpontba. Tanulni lehetünk számos kiváló előadó és egyedi találkozásnak, a nyitó és záróesten pedig átadják a Cifra Fesztivál díjait több kategóriában. A 10 napig tartó összefüggő Cifra Fesztivál olyan művészekkel és előadókkal várta idén a közönséget, mint Fazil Szé, Vadim Repin, Balázs János, Miklós Erika, Keller András, Lakatos Mónika, Dres Mihály, Gubik Petra, Pősze Ádám, Fraj Tamás, Sornosi Tari Emőke és Vida Mónika Ruth többek között, valamint olyan zenekarokkal, mint a Koncerto Budapest, a Hot Jazz Band vagy Sárközi Lajos és zene. Cifra a zenetörténet egyik legnagyobb művésze volt, hihetetlen öröm, hogy része lehetek a róla elnevezett fesztiválnak, mondta Vadim Repin hegedű művész, aki Balázs János zongoraművészel együtt már összeszokott párost alkotva érkezett újra Budapestre a fesztivál gála koncertjére holnapra, tehát 23-án lesz a koncert a Zeneakadéma nagytermében. Inspirációk és a művészek népzenei feldolgozások aranykorának kedvelt dalabjaival varázsolják el a közönséget. Elhangzik Bartók első rapszódiája és román népi táncok, Brahms harmadik d-moll hegedű zongora szonátája, Liszt három magyar rapszódiája, valamint Ravel, Cigáne és Sarazate cigánydalok című darabja is. A gála koncerten átadják a fesztivál tehetségdíját és életműdíját. Az idén még számos további ünnepi programmal várják a közönséget a Cifra Fesztiválon. Átadták a 44. Magyar Filmszemle díjait. 13 év után a Corvin adott otthont a 44. Magyar Filmszemlének, ahol több mint 20 ezer érdeklődő 6 napon át 130 filmet nézhetett meg. A Filmszemle az elmúlt 2 év filmtárését ölelte fel, de számos alkotást itt láthatott először a közönség. A szemle hagyományos filmes verseny is volt, az ünnepélyes díját adott február 9-én a Corvin mozik Korda termében tartották meg. A díjakat a versenykategóriák zsűriei ítélték oda és adták át. A 44. Magyar Filmszemlén életműdíjat Tar Béla kapott. A díjazottak. Nagy játékfilm zsűri tagjai Erdély Mátyás operatőr, Fligauf Bence rendező, Havas Ágnes producer, Sándor Pár rendező, Sel Judit színész. A legjobb film fődíja Magyarázat mindrendem rendező Reis Gábor. Legjobb első film Simo Sándor díja a Fekete Pont kapta. Nagy játékfilm külön díj Véletlenül írtam egy könyvet. Legjobb rendező Vermes Dorka az Árnyéért. Legjobb forgatókönyvíró Hajdu Szabons Kálmán nap és 1% indián, a legjobb operatőr Lerjuhász Péter az Árnyéért, legjobb férfi színész Hajduk Károly Mesterjátszma, legjobb női színész Orcsik Kriszta Hasadás, ökumenikus zsűri legjobb filmje a Lefkovicsek gyászolnak, rendező Breyer Ádám, ökumenikus zsűri külön díja Nyersanyag, rendező Boros Martin, kisjátékfilm kategóriában a zsűri tagjai Dusz György, producer Pápai Zsolt filmesztétei Szilágyi Fanni rendező. A legjobb kisjátékfilm a világ vége rendező, Hajmási Péter, legjobb kisjátékfilm rendező, Korom Anna, a Diamond Beauty, kisjátékfilm különdi, Fred Rum, Nagy Istok, Edith, legjobb egészestés animációs film, a Koyot négy lelke, a legjobb animációs egészestés animációs film rendezője, Csáki László, Kék Pelikán, a legjobb rövid animációs film, a 27, a legjobb rövid animációs film rendezője, Traub Viktória, a Cipők és Patákért, a rövid animációs film különdíja, az Utolsó dobás, a rendező Tőkés Anna, legjobb dokumentumfilm, az Élet nélkülem, a rendező Rubi Anna, legjobb dokumentumfilm rendező, Kaproncai Erika, két filmje, a Kim és a Portál, legjobb dokumentumfilm különdíja, a Boldogság ügynöke, legjobb rövid dokumentumfilm, az a Házhoz néző, a legjobb rövid dokumentumfilm rendező Surányi Judit, a Nyomikért, a legjobb rövid dokumentumfilm különdíja, Ónodi, a 60-as évek császára, rendező Almási Tamás, a legjobb kísérleti film az Iszap, rendező Dénes Csaba, Fazekas Lehel és Szatmári Loretta, Orbán Orsolya, legjobb kísérleti film, a rendezője Richter Péter, kísérleti film különdíja, Dunna Imágó, legjobb tévésorozat a Király, a legjobb tévésorozat rendező Enyedi Ildikó, az Angyal Trombitákért, a legjobb tévésorozat női színész Sel Judit, aki Királyban nyújtott alakításáért, a férfi színész Keresztes Tamás, a Marsra Magyarért, a tévésorozat különdíja Vasari Júlia operatőr, az Angyal Trombitákért, a Szemletanás tagjai, Muhi András, Pataki Ági, Kovács Gábor, Liszka Tamás, Csutak Tamás, a legnézettebb film, Futni mentem, rendező Herendi Gábor. Göttinger Pál junior prímadíjas színész, színpadi szerző és színházi rendező, kisgyermekként furuljázott, majd csellózott, gitározott, bekerült a Rádió Gyermek stúdiójába. Sok hangjáték készült akkoriban, így gyakran szerepelhetett egy-egy mondattal, de akadt főszerep is. Olyan színész legendákkal állhatott mikrofon előtt, mint Tolnai Klári vagy Gábor Miklós. Opera színházi rendezőnek készült, de abban az évben, amikor felvételizett, nem indult ilyen szak. Így Székely Gábor osztályába került prózai színházrendezőnek. Dolgozott a Merlin Színházban, a Pince Színházban, a Múz Színházban, a Bárka Színházban, a Sputnik Hajózási Társaságnál, Pesti Magyar Színházban, a Radnóti Miklós Színházban, a Debreceni Csokonai, a Nyíregyházi, a Tatabányai és a Határon Túli, a Székely Udvarhelyi Nézőpont Színház, a Temesvári Csiki Gergely Állami Magyar Színház, és Marosvásárhelyett a Kolosvári Magyar Állami Operaháznál is. A prózai színházi előadások és a Magyar Rádiónak készített hangjátékok mellett operát, kórus improvizációs előadásokat és operettet is rendez. 2009-től az Ördögkatlan Fesztivál egyik szervezője, és ő, Bínyes Dániellel együtt, a nagy sikeri opera beavatók rendezője, amely most már a Magyar Zeneházában látható, hallható. Jelenleg a rendezői és szerzői, valamint színészi szerepei közül ezek mennek. Hárman a padon, ezt sajnos már csak streamerben láthatjuk Benedek Miklós halála után, ez online előadás. Szerzeményei a Nulladik perc, a Madame Bijou, a Szénakutyák, a Trapézon tűlben, aztán Krecsó Krisztián, Vera, Légrádi Gergely, Fekete-fehér, fantasztikus előadás ez, a monodráma, Labüt, ha lenne valakim, ez a hat színbe megy, az opera beavató, van idén a Varázsfúvola megy, aztán Szabó Borbál, a Telefondoktor, ennek most már Tesszánnál is többször színésze előadója, és Tóth Barnabás Sukotázs. Ez vetítés a tévében. Göttinger Pállal beszélgetek. Olyan sok színű a tevékenysége. Színész, rendező, darabokat ír, és csodát csinál ezekkel az opera beavatókkal, ami egy teljesen különleges, nem csak műfaj, hanem valamiféle varázslat, valamint az Ördögkatlan Fesztivál maga is. Egy olyan élmény, ami feletettet mindenki számára egy ajándék, amit egész életére elkíséri. Ezt gondolom, hogy gyerekkorban ott volt ilyen sok színű, hogy sokféle külön órára jár, meg sokféle érdekelte?
Itt talán igen. A Rádió Gyerek stúdiós voltam, és ott adta ki magát először mondjuk 10-11 éves koromban, hogy sok ablaknak kell egyszerre megnyitva lenni, ahhoz, hogy jól érezzem magam. Ott is játszottam, hangjátékot vettem föl, ott színtársulat is volt, játszottunk az akkor még létező komédiumban, és valahogy ez az időmenedzsment, meg ez a derült kíváncsiság, amivel a különböző műfajok iránt vagyok, ez valahogy ott gyökereződött meg. Sok bírálatot is kaptam emiatt a mestereimtől, hogy aki ennyire sok mindent csinál, az semmit nem csinál igazán jól, de el kellett tennie ennyi évnek, hogy megbéküljek ezzel. Tulajdonképpen minden területen, amivel foglalkozom, van nálam jobb, de már nem nyomasztom magam ezzel, hanem valahogy az opera beavatónak is egyébként ez a titka, hogy a színházzal foglalatoskodás az én szememben elsősorban minőségi időtöltés. Nekem is, meg a nézőnek is. Tehát nem valamiféle művészi ambícióval, nem valamiféle új korszak megnyitásának az igényével tevékenykedem, hanem ahogy én minőségi időtöltésben tölthetem a napjaimat, és ezért hálás vagyok a sorsnak, úgy azt tapasztalom, hogy azok a nézők, akik beülnek hozzám, azok nem érzik azt az időt kárba mentnek, és ez nekem bőségesen elegendő ebben a mai virtsafban, ahol kárba mennek nap, évek, összeomlanak évtizedek alatt felépített dolgok, tehát egy nagy kulturális mulandóságot érzékelek most, és ez ellen az a fegyverem, hogy amikor ránk kapcsolják a villanyt este 7-kor, akkor az a 3 óra ne menjen kárba.
Lehet, ugye az opera megmaradt szerelem úgy indult volna, hogy szeretett volna opera rendező lenni, csak akkor nem indult az opera rendező szak.
Igen, azt hiszem talán másodikosok voltak a szinetár osztályosok, amikor én oda kerültem, és hát korábban nem felvételizhettem, mert akkor érettségiztem, úgyhogy végül Székely Gábor osztályába kerültem.
Hát azért nem rossz azért.
Nem bántam én ezt egyáltalán, csak azt mondjuk egy kicsit rosszul esett a sorstól, hogy Székely aránylag korán mondta, hogy nekünk a mészlányunknak nem lesz zenés vizsgája, mert ő ahhoz nem ért, úgyhogy tanítani sem fogja. Tehát mi nem rendeztünk sem musicalt, sem operát, sem már egyáltalán sanzonos kuplés dolgokat sem. Tehát, hogy nekem mindent autodidakta módon kellett megtanulni, de azért nem teljesen, mert zenéltem kisgyerekkorom óta, dokkottát olvasni, ismerem azokat a szakkifejezéseket, amivel zenészekkel vagy énekesek kell kommunikálni lehet. Aránylag most már sikerült ketté választanom azt is, hogy milyen más munkamódszer szükséges az énekesekkel való munkához, mint a prózai színészekkel való munkához, hogy egy operai kifejezés mód, ami inkább nagy képekben és a képzőművészethez közel kommunikál, az mennyiben más, mint egy lélektani realizmussal, vagy embernek ember általi ábrázolásával felépített dolog. Szóval, hogy ebben szertettem valamelyes gyakorlatra az évek alatt.
Nagyon izgalmasan indult a pálya, mindjárt rendezőként, és mindjárt jött az, hogy színészként is megnyilatkozik, hogy mind a kettő kell, ugye természetesről, az ambíciókról és a rendezői munkákról.
Ugye előbb voltam gyerekszínész, mint rendező, tehát addigra néhány száz eladáson már túl voltam, mert a Rádió Gyerek Stúdióval a társulat az azokban az időkben, tehát a 90-es évek végén nagyon ment, és ezért volt valamelyes kilométer bennem, mire oda kerültem, hogy felvételiztem a főiskolára, ahol egyébként a színész szakra is felvételiztem. Jordán Tamás és Isten nyugtassa, Lukács Andor voltak akkor az osztályfőnökök, de oda nem vettek föl, viszont felvettek a rendező szakra ugyanabban az évben. Úgyhogy aztán sokáig nem játszottam. A főiskola alatt még az első 2 évben elszöktem a régi társulathoz.
A régi társulat az azt jelenti, hogy ez a komédiumban? És a komédiumban ott mit? Mert az egy fantasztikus színház volt, az egy nagy vesztesség a budapesti kulturális életnek, hogy nincs most komédiuma.
Igen, hát Pajzán énekek volt az egyik előadásnak a címe, az egy magyar néphagyományból táplálkozó, de disznó történetekből állt, aztán volt Helységkalapácsa, volt Okassen és Nicolet, Ó francia szép história, ilyesmik voltak, akkor vagy ezek mentek, és akkor a főiskolát nem játszottam, csak Sunyin elszögdöstem, noha tiltották, nem volt szabad az első 2 évben kint dolgozni, de én ellógtam, és aztán a Márka Színházba kerültem, ahol akkor egy nagyon nyitott, nagyon játékos milliója volt az egész színháznak, és ott egy ilyen vállalkozást, mint a Telefondoktor tető alá lehetett hozni, ami egy monodráma, és ami egyébként ma este is, hogy ezt befejeztük, itt játszani fogok. Ez 2011-ben volt.
Most már ez hanyadik előadás, számokban ez mennyi?
236. és akkor ott egy ilyen eladás utáni kávézói vicc volt ez, tehát este 9 után kezdődött, a Bárkának volt egy nagyszerű kávézója, és ott ment ez az eladás, és utána Bárka Színház halála után elkezdtünk kereskedni vele, és végül a Thália Színházban lelt otthonra, ahol a mai napig megy. Ez volt a színészeti névi egy lerakás, és aztán szépen csúszott mellébe az összes többi. Sokszor megkérdezték, hogy rendező létemre, hogy kerülök föl a színpadra, de az az igazság, hogy mindig epésen ezt elcsaptam azzal, hogy amikor fordítva történik mindez, akkor senkinek a szeme sem rezdül, a színészek általában rendeznek, ráadásul a rendező egy aránylag új találmány a színház történetben, tehát az előtte a színészek rendeztek, tehát ez szerintem normális dolog, hogy ez a kettő össze keveredik, egyébként nagyon hasznos is, tehát főleg akkor, hogyha sok szereplővel vagyok egyszerre egy színpadon, akkor rengeteget tanulok a mesterségemről, ami aztán a rendezésben is nagyon jól jön. Én ráadásul nagy örömmel választom ketté a kettőt, mert a rendezés az másról sem szól, mint felelősségvállalásról, és ehhez képest a színész szinte csak a saját alakításáért felel, tehát én boldogan, tulajdonképpen nagyon alázatos színész vagyok szerintem, és jól próbálok, mert én aztán nagyon tudom, hogy egy rendező mit nem szeretne hallani.
És azt könnyű elfogadni másnak a látásmódját, mert ugye a rendező színházi világa nyilvánul meg akkor a színpadon, holott gondolom, hogy van sajátja is.
Hát volt már ezzel kapcsolatos konfliktus, de nem nagyobbak, mint egy vizionárius színésszel szerintem, tehát nem vagyok ebből a szempontból nehéz ember. Másrészt van egy olyan tulajdonságom, ami egy, most ezt nem hívságból mondom, de szerintem a jó színházi embereknek eleve tulajdonsága, hogy a végsőkig hajlandó vagyok vitatkozni egy megoldáson egész addig, amíg el nem dől, és onnantól soha többet nem vitatom. Egyszerűen, mint rendező is egy idő után az asztalra csapok, hogy erre ennyi idő volt, mindent meghallottam, és most meghoztam egy döntést tovább így, és azokkal a színészekkel működök jól együtt, akik egész eddig a döntésig foggal körömmel ragaszkodnak a magukéhoz, és amint a döntés megszületett, elengedik. Én magamat ilyennek tartom. Játszottam már olyan színészi megoldásokat alkalmazó előadásban, amit magamtól nem választottam volna. Többek között a saját alakításommal kapcsolatban is. Illetve szerzőként, meg hát az egy külön nagy próbatétel, amikor a szövegemből egy rendező más csinál, mint ami az én fejemben moziként ment. Ezt meg kell tanulni, hogy egy színházi előadásnak a szöveg az a sok komponens közül csak az egyik komponense, és a rendező felel. És ha visszagondolok, hogy én miket műveltem azokkal az anyagokkal, amik a kezem közé kerültek, akkor azt éreztem, hogy szerzőként nincs jogom haragudni.
De ez most már itt a harmadik irányba mentünk, a szerzőségre. Először kezdjük azt, színész mi voltam. Monodrámákban is jelentős feladatokat vállal, hát fantasztikus volt a Saknovella.
Jól érzem magam ezekben, főleg azért vagyok hálás, hogy ezek voltak előbb, mint a sok szereplős darabok, és főleg azoknak a főszerepei, mondjuk most a Hippolytban, ahol Schneider Mátyás vagyok. A monodrámánál az egy nagyon jó átjáróház a rendező általános felelősségvállalása és a színészet között. Hát a monodráma is egyetlen emberen múlik, és ott is állítani kell egy picit az aznapi közönségnek megfelelően, de persze nem szabad nagyon, az előadás ne sérüljön, és főleg a beletett kilométer számít ilyenkor nagyon sokat. 200-nál több előadás a Telefondoktorból, az mondjuk nagyon nagy iskola volt, az 200 féle közönség.
Az tud változni az alatt, vagy akkor ezt hogy lehet, hogy megélni. Ugye a szöveg az ugyanaz, a szituáció ugyanaz, és azért hát ugye az évek múlnak, meg az érzések is változnak az emberben.
Persze, hogy változik, én nagyon híve vagyok annak a felfogásnak, hogy az előadás egy élőlény, ami az alkotóitól függetlenül létezik és él, megszületik, aztán van totyogó gyerekkora, aztán van dackorszaka, aztán van javakora, vagy nem tudom, csúcsra járása, és aztán félbuta elaggása neki, és ez szerintem pontos analógia abból a szempontból, hogy az adások persze az évek alatt tönkre tudnak menni, de ezért wellness-elni kell, és sokat odafigyelni az egészségére neki, akkor sokáig bírja.
A monodráma is, meg akkor, amikor az egyik szereplője egy előadásnak társakkal együtt.
A sok emberrel való együttjátszás, ott pedig az iskolám valójában a Momentán társulat volt, ahol most már tizenvalahány éve vagyok, és ahol improvizációval foglalkozom.
Ez most már a negyedik, igen, ezt akkor még itt nem érünk ennek a sornak a végére, mert akkor ez is egy külön fejezet cím.
Szóval tőlük tanultam a legtöbbet a színpadi együttlétezésről, vagy az egymásra figyelés természetéről, hiszen náluk az egymásból kapott impulzusokon kívül nincs is más. Tehát nekik feltétlenül figyelniük kell egymásra, az ajánlatokat elfogadni, együtt játszani tudni.
Hogy kapcsolódott hozzájuk? Mert azért ez egy egészen más műfaj. tehát más, ami színházban, akármilyen alternatív társulat, akkor is ez egy más konglomerátum.
Nem olyan nagyon érdekes történet, mert felhívtak telefonon, hogy menjek. Annyit tudtam, hogy ott több embert ismertem még a régi szinkronból, vagy a régi rádióból, vagy a főiskoláról is voltak évfolyamtársaim. Tehát, hogy onnan ismertek engem, és tudták, hogy nehézség nélkül beszélek, és gyorsan döntök. Tehát miatt nem vagyok nagyon szorgos a felkészülésben, az alatt tűrhető a lélek jelenléte, és ehhez a műfajhoz meg pont az kell. És akkor ők hívtak meg, és ott is most már 175. előadásom jön nem sokára, néhány nap múlva. És akkor ott az, amit ott tanultam, azt tudtam átvinni a nagy színpadokra. Aránylag könnyen tanulok szöveget, most azt gondolom, annak ellenére, hogy nem vagyok túl pontos, de könnyen rögzítek. Tehát, hogy a Hippolytban azért kaptam ki egy picit a Vajda Katitól, hogy nem pontosan azokat a mondatokat mondom. Szóval úgy tűnik, mint a hablatyolnék, de valójában pontosan mindig ugyanazt mondom előadásra előadásra, csak egy picit szájra teszem, vagy máshogy alakul a poénnak az esése. Szerintem nem én vagyok a legrosszabb ebből a szempontból, de az nem okozott nehézséget aztán, hogy egy jelenet gyorsan lábra álljon, és ezt most azért mondtam ilyen hosszan, mert hogyha egy jelenet lábra áll és a gerince megvan, akkor onnantól az egész figyelem a többiekkel való játékra irányulhat, és az pedig egy fantasztikusan felszabadító programpont, és a monodráma se a rendezés nem tudja. Ahol mondjuk az improvizáció összeér a kötött előadással, az egy nagyon termékeny mesdje.
Ez akkor azt jelenti, hogy örömmel vesz részt, hogyha felkérik, volt olyan, amit elutasított? Mindent elvállal, hogyha eszébe jut valakinek, hogy ön színész.
Hát nem nagyon szoktam válogatni, meg hát annyira sok felkérésem nincs is, hogy ez dilemmát okozom, mindig a naptár a probléma. Azért én elsősorban rendező vagyok, és egy rendezés mellett nem nagyon lehet más csinálni abban a néhány hétben, tehát inkább a naptározás szokott a nehézség lenni, de vizsgafilmben is voltam, kis játékfilmben is többször voltam, tévésorozatban is voltam, nagy játékfilmben is voltam, tehát hogyha úgy adódik, hogy a naptár kijön, akkor én azonnal kérdés nélkül megbízom abban, aki úgy gondolja, hogy arra én lettem volna a legjobb. Úgy gondolom valahogy, hogy a feladat való-e nekem, vagy nem, az igazából nem tartozik rám. Ez van külön ember, hogy végig gondolja, az, aki engem oda beválasztott, nekem csak jól meg kell csinálni.
Azt gondolom, hogy ez a rendezőségből fakad. Akkor tiszteli a másikban is ezt, hogy tudja, hogy mit akar.
Biztos, hogy van köze hozzá, igen. Ebből a szempontból nem tartom magam nehéz esetnek.
Akkor a rendezés nem operaszak sikeredet, hanem a Székely Gábor féle prózai színházi világ. Az mennyiben volt a lelkéhez közeli?
A főiskolán nem éreztem különösen jól magam, de nem azért, mintha nem lettek volna nagymesterek, hanem azért, mert túl fiatal voltam. Nyilván nem mondtam nemet a felvételémre, és mai aggyal sem tenném meg, de azért 19 évesen rendezőszakra kerülni az egy picit karcos volt, tehát hónapokkal korábban biológia órán ül az ember, és aztán egyszer csak Füstmilánról kell eszmét cserélnie magával, Székely Gáborral, ez hát a szókincsem se volt meg hozzá, vagy szóval nem tudtam ebben. Az első 2-3 évben érdemben nem tudtam részt venni a szoktatásban, most úgy képzelem, hanem csak pislogva figyeltem, és próbáltam vizsgálódásokat rendezni úgy, ahogy én a színházasdit akkor elképzeltem, amiből körülbelül semmi nem stimmelt. Tehát az igazi iskolám az a pályám első 5 éve volt.
Első 5 évről meg hát ugye a Bárkáról, megint egy különleges színházi konglomerátum volt a budapesti színházi életben. Az egy egész más volt.
Valahol a Kőszínház és az Alternatív között volt félúton, ez volt az egyik erőssége szerintem. A másik a külsős-belsős helyzete, tehát földrajzilag is, meg műsorstruktúrában is, meg az épület jellegében is valahogy kilógott a Kőszínházak sorából ott a Nagyvárad térnél, miközben nagyon is kőszínházi volt, tehát nagy repertoárt játszott fix társulattal. És ez a fajta kettősség, ez alkalmas volt arra, hogy mind a két területnek a legjobb részét lehessen kiválogatni. Tehát a társulati létnek is, meg a kicsit olyan kézműves vagy kosárfonásszerű előadáscsinálásnak is, tehát nem gyár volt, de azért működött rendesen. Nagy színészek voltak, akiktől sokat lehetett tanulni.
Meg nagy rendezők is, és akkor kiválasztott ott darabot?
Hát ott volt először és utoljára a pályámon, hogy teljesen szabad kézzel választhattam. Ott én választottam a sajátomat, és én is oszthattam ki. Ez soha azóta nem volt sehol. Még akkor sem, amikor mondjuk főrendező voltam, tehát elvileg én osztottam a szerepeket, még akkor is úgy volt, hogy 1000 kompromisszum mentén kellett dolgozni. Szóval Bárkában tagnak volt jó lenni. Maga a recept, hogy jó lett volna, ezt kicsit nehéz utólag átlátni, hisz nem állta ki a valóság próbáját. Az az elképzelés, a színházat bezárták.
Az nem a színház hibája volt.
Mire becsukták, addigra komoly nézőszám problémák is voltak. Tehát komplikált, hogy ott mi történt, egy sok összetevős dolog, és én nem is érzem magam alkalmasnak arra, hogy ezt átlássam. Annyi bizonyos, hogy én nagyon sokat ki tudtam onnan venni, tulajdonképpen táplálkozom mostanáig. Egyébként kapcsolatrendszerben is, tehát a régi bárkások az egész országban felismerik egymást, pedig most már Szombathelytől Nyíregyházáig szóródtak szét, és Pesten is sokan vannak. Ez volt talán az egyik fontosabb bárkán. A másik, hogy újírást játszott azokban az években, mikor én ott voltam. Korábbi években volt Koldus Opera, meg Sirály, meg ilyesmik, de amikor én oda kerültem, onnantól kezdve már csak újdonságot játszottak abba a pár évben. Ilyen színház nincs Pesten tulajdonképpen, és ettől egy picit, tehát mint egy külföldi színház lenne Pesten, vagy egy angol színház, ahol az újírás, egy élő kommunikáció a nézővel, ez nekem ott nagyon inspiráló volt, és sokat lehetett olvasni, könnyedén lehetett angol szövegeket valami fordítónak kipasszolni, és aztán azt valahogy a megvalósításig eljuttatni, ez ott sokkal könnyebben ment, mint manapság.
De hát a bárkából eredeztetett az Ördögkatlan Fesztivál is, ami ugye a Bérces László okán is, a szellemiségével és az ő lelkiségével, erről az Ördögkatlanról is. Mi az a lelkiség, mi az a gondolat, amit a ti, mert ugye egy színházi ember, színházi látásmódú, színházi érzelmi világú. Az Ördögkatlan pedig egy olyan közösségi, amin ez a fajta a színházi lelkiség is megnyilvánul.
Valahogy ez ahhoz kapcsolódik, amit korábban a minőségi időtöltésről mondtam. Az Ördögkatlan Fesztivál nem üzleti vállalkozás, nem egy szakmai fesztivál, nem oszt díjakat, nem különösebben presztízsot megjelenni. Az Ördögkatlan szabadidő, és ebben az értelemben egy picit az amatőrség is beszivárog itt, tehát itt senki nem hivatásos fesztiválszervező, mindenki, aki dolgozik benne, ugyan nem teljesen önkéntes munkát végez, de nem a szakmáját űzi, hanem színházrendezők, más helyen dolgozó rendezvényszervezők szabad ideje ez tulajdonképpen, és ezt a néző is érzi, hogy ez egy vendégség a kertünkben jellegű akció, csak abból viszont nagy. Ugyanakkor nem tudom véka alá rejteni, hogy nem sikertörténet az sem. Ugye 5 faluval kezdődött, mikor én oda kerültem, és most 2 van. Többek közt volt egy nagy programsorozat Kisharsányban, amit teljesen én csinálhattam évekig. Volt benne 120 vagy mennyi program, színházadások, koncertek. Ez például már egyáltalán nincs. Nincs Balkonya, nincs Villánykövesd. Kicsit összébb ment, ami ugye nem konfliktusmentes, mert a nézőszám meg följebb. Úgyhogy ezt is tulajdonképpen ide kell tennem, mielőtt a szívem nagy szeretete van ebben a fesztiválban, és hát 17 beletettével. Hogy mégis azt látom, hogy ennek az amatőrsége ez úgy határos, mint ahogy mondjuk egy baráti társaság egy idő után szükségképpen feloszlik és újak formálódnak. Ez személyességnek tulajdonképpen ez az ára. Tehát nekem is nagyon kevés 17 évvel ezelőtti barátom van. Egyszer változik a világ, és egy kicsit az Ördögkatlan alól is elváltozott, ami nem baj. Ez egy organikus folyamat, és közben meg most, mikor sétáltam a tavalyi fesztiválon este a nagy focipályán az esti koncert után, és a fűben üldögélő emberek között, akkor tulajdonképpen derültem, kellett felfognom, hogy mindenki 20 év körül van, tehát nem ismerek már senkit. És ez nem rossz kedvel töltött el, szépen körbe mentem, 3-szor aztán hazamentem aludni. Kiöregettem ebben az értelemben a fesztiválozók közül, de nem éreztem rosszul emiatt magam, mert ugye összecsomagoltunk valamit egy következő generációnak, amit úgy tűnik, hogy örömmel mondogat ki.
De hát egy kapcsolat megmaradt a Dini és Dániellel az opera beavató kapcsán, úgyhogy az már nem tudom én hanyadik helyszínen van, és kezdődött pár emberrel a Pince Színházban, aztán én a Katonában találkoztam vele először, és most meg már a Zeneházában is tényleg tömegek vannak, úgyhogy nem jut be az ember, mert olyan nagy az érdeklődés.
A Danival a kapcsolat a Bárka Színházból eredeződik, most itt mondtam, hogy a bárkás lét az egy örök szövetséget feltételez, ahol az Eszterházi darabon dolgoztunk először együtt. Dani hangszerelt, illetve készített letéteket, illetve komponált is ahhoz az előadáshoz. Egy kis zenekarra. És akkor ott dolgoztunk először, és gyorsan felfogtuk azt, hogy a humorérzékünk, meg a minőség iránti vágyunk, meg közben ez a játékos tiszteletlenségünk, ez közös. És utána csináltunk is együtt előadásokat, tehát együtt mentünk a bárkáról Kaposvárra, és ott voltunk évekig, és utána az opera beavató meg közben tőlem függetlenül elkezdett lábra állni az Ördögkatlanon a koncert változata, de van neki egy ilyen színházas változata is, ami a Katonában ment, és aztán mikor az Asher Tamás, aki akkor ott a rezidens rendezője volt az opera beavatónak, már nagyon nem ért rá állandóan, akkor először váltót kerestek neki, és az lettem én, és aztán tulajdonképpen átvettem ezt a helyet tőle, és Az én közreműködésemmel zajló operabalatok száma is már 130 fölött jár.
Meg hát ez egy különleges műfaj, ugye zeneileg is nagyon otthon kell lenni, és ugyanakkor hát folyamatosan új információkkal szolgálni élményszerűen a közönségnek. A zenén keresztül, sztorin keresztül.
Igen, az operabalatonál az nagyon bevált, hogy az operabalaton nem ismeretterjesztő műsor, noha annak tűnik ránézésre, de valójában egy szórakoztató műsor. Ugyanúgy az minőség időtöltéshez van köze, mint tulajdonképpen mindennek, amiről itt most beszéltünk. Tehát egy operát befogadni, az nem egy magasztos élmény szükségszerűen, vagy nem egy áljult tiszteletadás tália és terpszikoré szentélyében, hanem egy mindennapos, hasznos elfoglaltság. És ezek ráadásul felhasználásra íródott darabok, a maguk korában arra íródtak, tehát ez a Vörös Sándori gondolat, amit ő írt valahol, az nagyon a szívemhez közel áll. Ő mondta valahol, hogy ő azt szereti, hogyha a vers oly használatos, mint az ekevas. Tehát egyszerűen egy